Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Kulcsár Andrea, a gyermekorvos és védőoltási szaktanácsadó, a Szent László kórház főorvosa. Kezdjük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Közeledik az influenza járvány, vagy lehet, hogy már itt is van. Itt van? Járvány van már?
A járványnak a küszöbén járunk. Vannak megbetegedések, nincs még nagy esetszám a rögzítés során, de természetesen, ahogy az lenni szokott, jöttek az őszi légúti vírusbetegségek, és annak nyomán az influenza.
Ez törvényszerűség, hogy ezek az őszi légúti megbetegedések hozzák magukkal az influenzát?
Abszolút, hát nem ők hozzák, hanem így van szezonálisan a virológiában, hogy megelőzik késő nyáron, kora ősszel, és akkor a hideg párás levegőbe érkezésével jön az influenza vírus. Gyakorlatilag elő van készítve a terep.
Mindegyik influenza járvány nagyjából ugyanolyan? Mert hogy így laikusként nem tűnnek egyformának.
Hát nem csak laikusként nem egyforma, hanem úgy egyáltalán nem egyformák az influenza járványok. Függ az attól is, hogy éppen abban az évben az influenza vírus milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Függ attól, hogy éppen az előző vírusbetegségeknél mi volt a járványügyi helyzet. Szóval ha egy nagy megbetegedés szám jellemző egy légúti fertőzést és náthát okozó mondjuk rinovírus járvány vagy RSV járvány kapcsán, akkor utána az influenza megbetegedések is súlyosabbak tudnak lenni. A maga a betegség is több szövődménnyel járhat. Sok mindentől függ.
És ez hogyan alakul? Tehát mondjuk azt meg tudják fejteni, nyilván a vírusoknak a működését önök szakemberek pontosan ismerik, de azt egyébként, hogy az előzmények hogy alakulnak, mikor az influenza mennyire súlyos, mennyire nehezen viselhető, mennyire hosszú, ez mitől függ? Ezt önök utólag, legalább utólag értik?
Tehát én biztos, hogy csak utólag, mert én klinikus vagyok. Igaz, hogy fertőző betegségek szakorvosaként legalábbis amikor az ember tanulja ezt a betegséget, akkor tisztában van a virológiával. Mint védőoltási szaktanácsadó tisztában vagyok azzal, hogy mik a megelőzés lehetőségei, és milyen védőoltások léteznek az influenza megbetegedéssel szemben, és tudom, hogy ennek mik a nehézségei. Az influenza vírus ez egy különösen ügyes kórokozó. Mindig az van, hogy a természet egy lépéssel előttünk jár, az influenza vírus is egy lépéssel előttünk jár. Mi megpróbálunk előre jóslatot tenni, hogy a következő évben milyen összetételű lesz az influenza járványt okozó influenza vírus.
Bocs, és meg ez mi alapján? Ez egy matematikai modell, nem, vagy nem, egy biológiai modell?
Nem, ez egy járványügyi megfigyelés, és a WHO-nak a kijelölt járványügyi állomásai szerte a világon jegyzik a déli félteke, északi félteke vírusait, és akkor a következő évnek a védőoltási összetétele, az már gyakorlatilag január végén majdhogy nem kész, és
az február, év, ugye?
A következő évi, és akkor mindenhol a világon ugyanaz az összetételű lesz.
Milyen a beválási arány? A prognózisra gondolok.
Ja, hát az is évről évre változik. Van, amikor jó évet zárunk, és akkor azt lehet mondani, hogy olyan 70%-os találati arány van, de van, amikor az influenza vírus gyakorlatilag meggondolja magát, és különböző tulajdonságokat vesz föl, vagy ad le, és akkor egyszer nem egyezik az oltóanyaggal. Ezt az egyik tulajdonságát, vagy ezt az egyik challenge-ét a járványnak úgy próbáljuk kiiktatni, hogy az összes lehető szokásos, szezonális influenza megbetegedést okozó vírus törzset belerakjuk az oltóanyagba most már. Nem csak a két influenza A törzset, hanem két influenza B törzset. Ők azok, akik hosszú évek óta képviselik a szezonális influenza járványt. Mindig a B vírus volt az, amelyik megviccelt minket, hogy a szezonnak a második felébe pont nem az az influenza B törzs okozta a megbetegedést, ami a védőoltásban volt. Úgyhogy ezt megelőzendő most mind a két képviselőben van a védőoltásban. És ott akkor csak abban tudunk reménykedni, hogy nem akaródzik kabátot változtatni.
Évek óta szinte állandó vita folyik ilyenkor, hogy oltást adni vagy nem adni. Mit gondol?
Én nem csak ilyenkor folyik ez a vita.
Jó, de ilyenkor azért fellángol az influenza véroltása kapcsolatban leginkább, hogy érdemes, nem, fölösleges.
Szokták nekem mondani a betegek, hogy az orvosom meg vagy én nem vagyok oltáspárti. És akkor vissza szoktam kérdezni, mi betegségpárti tetszik lenni, vagy influenza párti. Szóval én azt gondolom, hogy ha van megelőzési lehetőséget, akkor azt ki kell használni. És soha nem szabad abban bízni, hogy a megelőzés lehetősége egy lehetősége 100%. Oltunk, kezet mosunk, kerüljük a zsúfolt helyeket, és a BKV vagy BKK járatait megfelelőképpen használjuk. Beteggel, várandóssal, kisbabával élő családokban különösen figyelünk erre, és igenis, aki a prevenciónak, a megelőzésnek a híve, az élhet a védőoltás lehetőségével, mert az egy plusz esély arra, hogy elkerüljük az influenzát. Nem feltétlenül az influenza súlyos ám, hanem az influenza talaján jöhetnek a baktérium felülfertőzések. A leggyakrabban a pneumokokkusz. Mind kisbabáknál, mind az idősebbeknél, mind a krónikus betegeknél ez is okozhatja azt, hogy egy influenza fertőzés súlyos. Úgyhogy abban a tévhitben élők, hogy azt mondják, hogy ők nem szoktak nagyon betegek lenni az influenza megbetegedés kapcsán, vagy még sose volt
influenzások. Ez úgy sem
szoktam elkapni, tavaly sem voltam. Először is mondom, hogy az nagyon nagyszerű, mert eddig megúszta, de ugye ez abszolút nem jelenti azt, hogy idén nem fog bekövetkezni, hogy megbetegszik. És akkor szépen elmeséljük, hogy egy dolog az influenza, de esetleg az a pneumokokkusz baktérium, amelyik ott csücsült a torkába, és ártatlanul hordozó volt, az influenza fertőzés kapcsán kórokozóvá válik, és bekerül a mélyebb légutakba.
Egyébként az mitől függ, hogy megbetegszünk-e, hiszen nyilván, ha megtesszük mindazt, amit ön elmondott, tehát hogy a BKK járatait gondosan használjuk, kezet mosunk, igyekszünk erre vigyázni, ugye nyilván akkor is rengeteg ilyen hatás ér minket. Tehát annak ugye nem 100% az sem, hogyha érintkezünk a vírussal, akkor meg fogunk betegedni. Ez mitől függ?
Hát függ tőlünk, az mi immunrendszerünk állapotától, erősségétől, életkorunktól, egészségi állapotunktól, az aktuális vírus virulencia faktoraitól, az éppen, nem tudom, a levegő páratartalmát.
Ez ilyen szerencsejátékszerű nekem.
Abszolút. Szóval, hogy azt tudom mondani, hogy ha nagyon sok a megbetegedés, akkor mi is nagyobb eséllyel fogunk megbetegedni. Tehát nagyon sok faktor ez az egész.
Beszéljünk egy picit arról, hogy mit kockáztatunk, hogyha nem választjuk a vírus, ugye, vagy nem választjuk a védőoltást. Ugye azt mondta, hogy nyilván mondta, hogy a veszélyeztetettek ezt. Általában elmondják nagyon sokat, gyerekek, idősek. Egyébként miért pont ők? Azért, mert hogy ők, az ő szervezetük viszonylag gyengébb?
Hát nem, minden korcsoportnak megvan a sajátságos rizikója a megfertőződésre, ugye, és a súlyos betegségre. Mondjuk vegyünk egy kisdet közösséget, egy kisdet közösségben ugye a gyerekek összezárva vannak, és ha a szülők is pontosan jól tudják, hogy bármilyen fertőzés megjelenik abba a csoportba, vagy abba a közösségbe, akkor óhatatlan, hogy végigmegy az összes gyereken. Na most minden gyereknek van egy családja, és abba a fészekbe, úgy hívjuk ezt, hogy fészek, egy családi fészek, ha a fészekbe hazamegy a kis biológiai fegyver, konkrétan az influenza vírussal fertőzött kisded, akkor megfertőzi jó eséllyel a szüleit, jó eséllyel a nagyszüleit, jó eséllyel esetleg a várandós édesanyját, úgyhogy őnekünk különböző egyéb rizikója van. Krónikus beteg családtagnak, idős családtagnak, várandós családtagnak, stb. Szóval a gyerekek ilyen szempontból nem azért veszélyeztetettek a kisdedek, mert náluk súlyos betegség lenne az influenza, főképp nem ezért, hanem ők nagyon kifejezett szerepet vállalnak a vírus tovább hordozásában. Azon kívül vannak olyan évek, és ez előre nem kiszámítható, amikor főleg az influenza B vírussal jellemző ez, amikor kifejezetten a gyerekek megbetegedése jellemző, és súlyos megbetegedés jellemző. Kórházba kerülnek, jönnek a kórházi szövődmények, nem lesz feltétlenül intenzív osztályos ápolás, hanem elegendő egy rossz általános állapot, magas láz miatti kiszáradás, és akkor annak a folyományai.
Idősek? Ők miért különösen veszélyeztetettek?
Az idősek, azok olyanok, mint az éretlen csecsemő, csak másik oldalról. Tehát az immunrendszer előlegedett egyrészt, másrészt számtalan egyéb alapbetegséggel és rizikót fokozó betegséggel rendelkeznek, csomó gyógyszert szednek. Tehát eleve az alapbetegségük romlik, hogy halázas betegségük van, és ők kevésbé tudnak reagálni a fertőzésekre. Sajnos a védőoltásra is már kevésbé tudnak reagálni, de ugye ez a másik, amit szoktam mondani, hogy a kevés az több, mint a semmi. Az ugyanez vonatkozik az immunsérült, meg krónikus betegek védőoltásaira is. Ha nem próbáljuk ki, ha nem adjuk meg az esélyt, akkor nem tettünk semmit.
Ha már itt említette, ugye azt most mondta, hogy nyilván a védőoltásnak az összes tulajdonságával ön pontosan tisztában, hiszen szaktanácsad, akkor beszéljünk egy picit erről. Van-e a védőoltásnak kockázata? Nyilván mindennek van, persze lehetne ezt is mondani, de van-e érdemi kockázata, érdemi egészségügyi kockázata?
Az a lényeg, hogy soha nem lehet nagyobb a kockázata magának az orvosi beavatkozásnak, vagy akár a védőoltásoknak, mint ugye a másik oldalon a nyereség, amit várunk, és nem okozhatunk nagyobb bajt, mint amennyi előnyt tudunk a védőoltásokkal, vagy a gyógyszereléssel mit tenni. Tehát, hogyha így gondolkodunk, hogy mi kockázata lehet, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet nagyobb kockázata az oltásnak. Azok a tévedések, hogy kiírtjuk a népet a védőoltással, meg ilyen-olyan következményei vannak, és ez most ebbe mélyebben belemenni szerintem felesleges. Azt gondolom, hogy igen, minden orvosi beavatkozásnak van rizikója, hiszen ugye a védőoltással úgynevezett invazív beavatkozás történik, fogok egy tűt és megszúrom az illetőt. Ha az a gyerek, akkor a gyerek az sírni fog, esetleg az oltás után láza lesz, esetleg az oltás után feldúzzad a karja, még piros is lesz, meg még fáj is napokig, meg még zsibbad is neki. Ha kisebb gyerekről van szó, akkor még étvágytalan is lesz, nyűgös is lesz. Ugyanez vonatkozik a felnőttekre is, csak ők gyakran nem is emlékeznek már, hogy mély fáj a fejem 3 napig, stb. Ezek a szokásos oltási reakciók. Vannak extrém helyzetek, amikor nagyon ritkán előfordulnak oltási szövődmények. Az, hogy aztán az oltással összefüggő eseménye, az már mindig egy másik kérdés, és ez egy bonyolult kivizsgálási mechanizmus, hogy ezt az egészet összetudjuk hozni, az eseményt az oltással, mint következmény.
Ha már itt a szövődményeket említette, akkor azt olvastam öntől egy nyilatkozatban, hogy vannak olyan vírusok, amelyeknek a fertőzéseivel korábban nem kötöttek össze későbbi betegségeket, tehát hogy eltelik mondjuk egy fél év, és utána azt lehet mondani, hogy hopp, ez egy invazív influenzára gondolt, azt mondja benne a nyilatkozatban. Szóval, hogy ez hogy működik? Tehát, hogy tudjuk-e azt, hogy a vírusoknak milyen hosszú hatása lehet? Esetleg elmúlik egy betegség, és utána lehet tényleg ilyen, hogy előkerül egy betegség?
Én azt mondom, a bárányimlőre gondoltam ebben az esetben, ugye, mert a bárányimlőnél sokan nem tudják azt, hogy a gyerekkori stroke-nak a hátterében egy korábban lezajlott bárányimlő fertőzés lehet, és a bárányimlőt is általában az emberek egy enyhe betegségnek tartják. Amikor beszélek így egy orvos közösségbe, vagy akár laikusoknál, meg szoktam kérdezni, hogy a hallgatóság közül ki tartja súlyos betegségnek a bárányhimlőt, az biztos, hogy egy-két ember teszi fel a kezét. Tehát a zöme, akár orvos, akár laikus azt mondja, hogy enyhe fertőzés.
És ez tévedés?
Hát ez abszolút tévedés. Én mondjuk közel 30 éve dolgozom a fertőző kórházba, ahol a gyerekosztályon, hogyha egy bárányimlő szövődmény miatt gyerekkel találkozunk, és gyereket ápolunk, ami elég gyakran előfordul, akkor biztos, hogy ez a szülő, ha megkérdezzük, hogy miért nem a védőoltást választotta, akkor nagyon-nagyon-nagyon sajnálja, és onnantól kezdve lesz a mi nagykövetünk, és mindenkinek mondja, hogy a bárányimlőt meg kell előzni. A bárányimlő megelőzése az azért lényeges, mert soha nem lehet kiszámítani, hogy kinek lesz súlyos szövődménye. Most lehet ilyen arányokat mondani, hogy 10-ből 1, vagy 100-ből 1, teljesen mindegy. Ha az én gyerekem, akkor ugye az 1000%. És akkor én ültem azzal a gyerekkel 3 hétig a kórházba az ágy mellett, és akkor hiába tudjuk orvosilag, hogy nem súlyos a kisagyi gyulladása, de az a szülő 3 hétig nem dolgozott, halálra aggódta magát, és akkor jönnek a súlyosabb szövődmények, és végignézheti, ahogy a gyerekének véráramfertőzése lesz, súlyos baktériumfelül fertőződése, esetleg sebészeti beavatkozással, és akkor a legtöbb szülő értetlenül áll az egész előtt, hogy ezt ő miért nem tudta, hogy ilyen következménye lehet a bárányhimlőnek.
Ezt miért nem tudja egyébként? Nem figyel eléggé, nem jut hozzá az információhoz, nincs is erről szó, tehát a közbeszédnek ez nem része.
Nagyon sok kisgyerek, általában a gyerekek olyan 60-80%-a 5 éves koráig túlesik ezen a fertőzésen. Iskolás korra kerülő gyerekek között mondjuk a maradék 20% átesik a fertőzésen. Még mindig marad olyan 5-10% fiatal felnőtt korra, és marad olyan fiatal család, ahol fogékony felnőttek vannak, és nem voltak bárányhimlősek. A szülők, mondom, enyhe betegségnek tartják, és nem jut hozzájuk el az információ, hogy ez súlyos betegség lehet egyáltalán, azért, mert van olyan kollega, akinek a praxisában nem is volt soha súlyos bárányhimlő.
Tehát nem tartja fontosnak, hogy arról beszéljen mondjuk
a szülőkkel? Mert őnek is az a tapasztalata, hogy nem súlyos a bárányhimlő. De annak a kollégának a praxisában van egyetlen egy olyan gyerek, aki megszenvedte a bárányhimlőt, akkor meg kell nézni, abban a praxisban a gyerekek oltva vannak bárányhimlő ellen. Onnantól kezdve az információ átadás az erőteljesebb, és akkor a szülővel való beszélgetés ismételten megtörténik a bárányhimlőről, és akkor onnantól kezdve, ha megteheti a szülő, akkor áldoz, és a gyerekének a javasolt védőoltást beadja.
Egyébként a bárányhimlő mindig is ilyen volt, csak esetleg nem tudtunk róla, vagy nem beszéltünk róla, vagy azért a környezetünk amennyiben átalakult, ez hozzájárult ahhoz, hogy
mindig is ilyen volt? Mindig is ilyen volt. Tehát én legalábbis mondom, a 30 év alatt mindig is ilyen volt. Mondjuk a szülők is másabbak voltak, a gyerekek is másabbak voltak, mennyiben? Most is másabbak. Ez is változó, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy a gondoskodás lehet mindig, nem biztos, hogy mindig jó. Ugye gondolok azat, valaki bárányhimlős lesz, és akkor el akarjuk követni, hogy minél kevésbé szenvedjen, és akkor mindenfélét össze-vissza vásárolunk, hogy az a gyerek ne szenvedjen a viszketéstől, a kiütéstől, és minden viccket, vackot rákenünk. Na most ez az, ami tilos. Bármit rákenni a bárányhimlőnek, a bárányhimlős bőrre, az hogy mondjam, egy ilyen fertőző betegekkel foglalkozó osztályon ez elképzelhetetlen. Tisztán tartani, fürdetni, ha lehet, akkor fertőtlenítő fürdővel rendszeresen fürdetni, akár naponta többször, semmit nem rákenni. Akármit rákenünk azokra a sebekre, az csak végig kell gondolni, minden egyes seb egy behatolási kapu a bőrön lakó kórokozónak. Szépen rákenjük, ott alatta vidámkodnak a baktériumok, és akkor onnantól megvan a lehetősége annak, hogy először egy felszínes baktériumfertőzés, onnantól egy mélyebb rétegekbe hatoló, majd egy véráramfertőzés.
Van még ilyen gyerekbetegség, amiről azt gondoljuk, hogy egy ilyen nagyon szelíd, egyszerű történet, és a gyerekeknek a nagy része valóban viszonylag könnyen átesik rajta, és közben meg egy ilyen nagyon atomos rém?
Hát bárányimra tudom így mondjuk a leggyakoribbat. Régi klasszikusok közül persze vannak olyanok, amikkel ugye a fiatal szülők nem találkoznak, és ezért nem gondolják, hogy súlyos betegség. Ugye a rubeola volt régebben egy olyan fertőzés, ami nem volt súlyos, ám bátor, hogyha valaki várandóság alatt kapta el, akkor 80%-ban magzati károsodása volt. A kanyaróról mindig is tudtuk, hogy súlyos betegség, nagyon sokan, régen nagyon sokan voltak kanyarósok, és ezerből egy esetben halállal végződött, és százból egy esetben nagyon súlyos küszövődményekkel ért véget. Hát annak idején ugye a mumps még nem volt a megelőzendő fertőzések között, és rengeteg sok gyerek jött mumps szövődménnyel, mint agyhártyagyulladás. Hát ugye az is csak egy olyan most már elfeledett szövődmény, régen nagyon gyakori volt, nem volt úgy hét, hogy ne lenne mumps következtében agyhártyagyulladás a gyerek a kórházba. Ezek felesleges veszélyek, felesleges szövődmények, azt gondolom. Akkor azt gondoljuk például, hogy azt tudott is, hogy a kisdedeknél, a kisiskolásoknál a fertőző májgyulladás az nem súlyos betegség. Ugye sárgaság kitör a közösségbe, a gyerek közösségbe, akkor jönnek a kontaktoknak az oltása, felderítése, és akkor próbáljuk a járványt megfékezni. Hát most ez nem nagyon sikerül, mert 2013 óta így felbukkan Magyarországon, itt ottam ott a hepatitis A.
Ez mitől függ egyébként, hogy mikor kerül elő egy betegség egyszer csak egy közösségben? Van hát, egy exakt magyarázat, vagy az a nagyon sokféle szempont egyszerre, amiről az imént is beszélt?
Hát sokféle szempont van, hogy először is attól függ, hogy maga a fertőzés milyen körülmények között jut át egyik emberről a másikra. Mondjuk a hepatitis A az egy úgynevezett feko-orális fertőzés, ami azt jelenti, hogy széklettel ürül a vírus, és mi pedig szájon keresztül fogyasztjuk el. Tehát a széklettel szennyezett tárgyak, víz, ivóvíz ezzel kerül a szervezetünkbe, illetve hát speciális élethelyzetekben azonos neműek között is terjed a vírus, és átadható, hogyha nem jól ellenőrzött a rendszer, akkor átjuthatható vérrel is és vérkészítményekkel is. De a fő problémát az étellel és az ivóvízzel, vagy vízzel terjedő fertőzés okozza. A gyerekek egészen kisiskoláskorig az esetek zömében, majdnem 80%-ban, vagy még többen, tünetmentesen ürítik a vírusok millióit. Tehát mondjuk el kell képzelni egy óvodát, ahol a gyereknek semmi tünete nincsen, óvónéni tisztába rakja, és hát óvónéni fertőződhet, mert elég, hogyha csak megvakarja az orrát, mielőtt a kezét megmosta, és megfertőződhet a óvónéni, aki már ugye középkorú, nála a vírusbetegség súlyos fertőzés lesz. Több hónapig lehet kórházba az A-vírus következtében.
Ami a gyereket nem betegítette
meg. Ami a gyereket nem betegítette meg, illetve nem láttuk, hogy beteg.
Ez miért van így?
Hát a gyereknek, a gyerek immunrendszerének a tulajdonsága a felnőttekhez képest nem okoz betegséget. Nála, őnála is lehet, tehát egy gyereknek is lehet markáns májgyulladása, súlyos gyulladásos paraméterekkel, lehet sárga. Mindenki sárga betegtől fél. Amikor sárga, akkor már nem fertőz. Régen ugye karanténba rakták ezeket a gyerekeket, nem akkor van a probléma, amikor sárga a gyerek, előtte van a probléma, amit nem is látunk. De arra a kérdésre nem tudok válaszolni, hogy miért pont így van, hogy illetve sejtem, tehát mondom, nyilvánvalóan a gyerek immunrendszerén múlik, és ehhez képest, hogy a felnőtt immunrendszere másképp reagál az ilyen fertőzésekre.
Kulcsár Andrea gyermekorvos és védőoltási szaktanácsadó, a Szent László Kórház főorvosa, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.